Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A február 28-ára dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a február 21-ére és a február 28-ára dátumozott szám 46 oldalán lévő 42 cikkből válogatunk. A 9. oldalon mondja Fábri György, hogy a rádió, a tévé elterjedése rengeteg lehetőséget adott az egyház missziós tevékenységéhez. Ezzel párhuzamosan az egyház bekerült egy olyan térbe, ahol riválisok lettek. Nem csak a digitális térben kérdés, hogy zárt vagy nyitott ajta van-e az egyháznak, azaz be tud-e hívni embereket. A 17. oldalon írja Gáncs Tamás, hogy Jézus a test lámpásaként tárja elénk a szemet, mi sokszor azt mondjuk, a szem a lélek tükre. Mindkét kép egyértelműen üzeni, hogy a szem az őszinteség érzékszerrevel szemben a szájjal, amely képes hazudni. A szem nem képes erre. A 20. oldalon írja Cserháti Mária, hogy az első századi mediterrán ember nem individualista, azaz én központú volt, mint a mai modern nyugati világ embere, hanem kollektivista. Azaz közösségi, mint a mai létező kultúrák 80%-ának lakói. A számára fontos értékek mindig a saját csoport kívánalmai és érdekei voltak. Az ilyen ember mindig mások szemével tekint saját magára. Balczó Mátyás írja, hogy több embertől is hallottam már, hogy nincs szükség templomba menni, nem kellenek egyházak, sem vallás, úgy a maga módján hisz, ápol egy sajátos kapcsolatot Istennel, vagy nevezzük felsőbb hatalomnak, univerzumnak, akárminek. A 27. oldalon mondja Hernád Tibor, hogy a szabályokkal, törvényekkel, előírásokkal szemben zúgolódó, elégedetlenkedő emberek ajkáról sokszor lehet hallani. Én rendet teremtenék, csak bíznák rám. Sok ilyen okos ember él közöttünk, aki minden esetben s mindenkinél bölcsebben jobban tudná dolgokat intézni, persze csak szóban. Szuberczki Dávid újságíró mondja, hogy katolikusként nőttem fel, így nekem leginkább ezekhez van személyes kötődésem. Misére a Mátyásföldi Szent József templomba jártunk, de mivel a nagybácsikám a Józsefvárosban volt pap, a legtöbb kedves emlék egy icipici, egykori műhelyi épülethez, a Béke királynéjához köt. Talán ezért is szeretem jobban a kis templomokat. Magyarországon a velemíri Szent Háromság és a csarodai református a két kedvencem. Az evangélikusok közül két 16. kerületit szeretek a legjobban, mert a Mátyásföldi és a Cinkotai igazi különlegesség. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilapot olvassuk, a 12 oldalon 44 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy hamvazó szerdával elkezdődött a nagybőjt. A járvány miatt idén rendhagyó módon nem rajzoltak keresztet papjaink a hívek homlokára, hanem a fejükre hintve emlékeztették őket arra, hogy az ember földi léte múlandó. Török Csaba írja, hogy zarándokok vagyunk, akiket hív és vonz az Isten országa. Elfáradó, de mégis újra nekilendülő utazók. Míg a testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól, hiszen a mi hazánk a mennyben van. A az önmegtagadás, a bőjt, a megsokszorozott imádság és a szentírásolvasás, a gyakrabban adott alamizsna, a tudatosan vállalt jó cselekedetek sora mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a készületi időszak valóban ünnep legyen. A kormány 120 millió forinttal támogatta a ciszterci nővérek kismarosi gyümölcs manifaktúrájának fejlesztését. Az újjászülető gyümölcs manufaktúra nem csak egyházi üzem, hanem a gazdaság és vidékfejlesztési terv része is. Az ötödik oldalon a könyvnek múltja, jelene és jövője van, cím alatt olvassuk, hogy Kucsák Gábor érettségi után Váci György könyvkötő mester műhelyében könyvkötő szakmát tanult. 7 évet dolgozott a mesternél. Az államosítás és a rendek feloszlatása után sikerült neki iparengedélyt kapnia. 1973-tól lett önálló. Elmondta, hogy szerdai napon kaptam meg az iparengedélyt, szerda Szent József napja. Édesanyám egy szent család képet hozott ki a műhelybe, és azt mondta, én a műhelyedet Szent Józsefre bíztam. A kép ma is ott van a falon, és azóta minden március 19-e munkaszünet, fizetett ünnep a műhelyemben. A hetedik oldali vicc rovatból egy. Egy milliómos üzletembert faggat egy újságíró. Mondja, mi az üzleti sikerének titka? A jó döntések. És mire alapozza ezeket a jó döntéseket? Tapasztalat. És honnan szerzi a tapasztalatot? A rossz döntéseimből. A nyolcadik oldalon olvassuk, hogy az 1920-as évek végén megszületett a világ legkisebb állama, Vatikán városállam. Ezt tette lehetővé a Szentszék és az olasz állam között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény. A pápának a világméretű küldetéséhez önként kínálkozott az új technikai vívmány, a rádió. Marconi, Nobel-díjas olasz fizikus, a rádió egyik feltalálója sietett 11. Pius pápa segítségére, aki az 1931. február 12-én alapított vatikáni rádió irányítását a jezsuita rendre bízta, akiket a negyedik rendi fogadalmuk a pápa szolgálatára rendel. Megszületett a pápa rádiója, hogy az ő alapvető péteri küldetésébe segítségére legyenek. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük a 30. oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 31 cikket találunk. A 7. oldalon olvassuk, hogy sok külső dolog tette tisztátalanná az embert az Ószövetség korában, amelyek különösképpen vonatkoztak a papokra. Nem lehetett halottat érinteni, nem borotválhatták kopaszra a fejüket, nem vehettek el elbocsátott özvegy, vagyis más által már érintett nőt, és a testi fogyatékosság bizonyos fajtái is tisztátalanná tették őket. Örömhír, hogy Jézus Krisztust megismerve mindezek közömbössé lettek, mert bizonyossággal tudjuk, hogy nem a külső dolgok tesznek bennünket tiszteltalanná az Isten előtt. A 6. oldalon olvassuk, hogy utórengést is átéltek a Magyar Református Szeretett Szolgálat küldöttségének tagjai Horvátországban, ahová a tavalyi petrinyai földrengés okozta károk enyhítésére gyűjtött több millió forintos támogatással utaztak. Juhász Márton mondja, hogy csodálatos érzés volt akkor is ott magyarnak lenni. Magyarország volt az első, aki segítséget ajánlott nem csak a karitatív szervezeteken keresztül, hanem állami szinten is. Hazánk vállalta, hogy Zazinában magyar tervezéssel és kivitelezéssel új katolikus templomot építenek. A 8. oldalon olvassuk, hogy Balogh Zoltán, dunamelléki püspök és Molnár János, tiszántúli főgondnok vezetheti magyarországi református egyház zsinatát a következő 6 évben. A zsinat elnöksége képviseli a magyarországi református egyházat a külföldi és a hazai egyházaknál, eljár az állami illetékes szerveinél, valamint tartja a kapcsolatot az ökumenikus szervezetekkel. A 10. oldalon olvassuk, hogy Balogh Zoltán püspök úgy nyilatkozott, hogy egyetértek Fekete Károly püspök társammal abban, hogy az egyházi és a gyülekezeti életet is meg kell újítanunk. Ezért most azt kérem, hogy ne hagyjátok bezárni a templomot, tartsatok nyitva akkor is, ha kevesen mennek el az Isten tiszteletekre ebben a helyzetben. A 13. oldalon mondja Falus András, Széchenyi díjas immunológus, egyetemi tanár, hogy maga a fertőzés nem ad hosszú távú védelmet. Az ellenanyagok, ha vannak, nagyon gyorsan eltűnnek, és a fertőzés során nem alakul ki igazi immunvédelem. Ez csak oltással lehetséges. Ezért nem tudták a nyáj immunitást kialakítani Svédországban sem. A halálozási arány ott jóval magasabb volt, mint a szomszédos Norvégiában vagy Dániában. Tehát, ha valaki igazoltan átesett a fertőzésen, akkor is érdemes 3-5 hónap után beadatni az oltást, mivel spontán fertőzéstől nem alakul ki a biztos immunitás. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon és a 24 oldalas műsor mellékleten 32 cikket találunk. Az első oldalon látogatás Assisi Szent Ferenc segítő nővéreinél Balatonkenesén cím alatt írja Vámosi Erzsébet, hogy most ketten élnek itt és együtt szolgálják az egyházat. Lelki gyakorlatok tartásával, lelki vezetéssel, hitoktatással fordítják az emberek figyelmét az Isten felé. A jelmondatuk Szent Ferenctől származik. Mi Isten komédiásai vagyunk, és azért küld bennünket a világba, hogy az embereket megtanítsuk az igazi örömre. Teréz nővér számára a legnagyobb öröm a lelki vezetésből fakad, abból, amikor az imádkozó ember eljut az egyirányú kommunikációtól odáig, hogy beszélget az Istennel. Erzsébetnek pedig az jelent nagyon sokat, amikor az egykori kis tanítványai immár szülőként hozzák hitoktatásra hozzájuk a gyermekeiket. Ezek az alkalmak mindig megmutatják, hogy nem szélbe szórt mag, amit a nővérek a hétköznapokban tesznek. Mindketten tanári végzettséget szereztek, Teréz csak az iskolákba hetente 100 gyerekkel találkozik, Erzsébet az óvodákba meg további 60-nal. Bíró László püspök ünnepi körlevéllel búcsúzik, cím alatt olvassuk, hogy Ferenc pápa a magyarországi katonai ordinariátus élére február 18-án Berta Tibor általános helynököt ezredest nevezte ki püspökké. Ebből az alkalomból Bíró László püspök kiérdemesült katonai ordinárius levelet írt a katona lelkészeknek és a munkatársainak, a honvédelmi miniszternek és munkatársainak, a honvédség tagjainak és utódjának. A negyedik oldalon írja Stankó Attila az Eucharisztia ünneplése cím alatt, hogy a Te Deum Laudamus himnuszban a 14. vers egy új egység nyitánya. Az ünnepélyes kijelentés alapja egyrészt a 24. Zsoltár tanúsága Krisztus mellett, és Jeruzsálemi Szent Kirüllosz. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya. Bátor Botond kérdezi, hogy gondolsz-e Istenre, amikor a házastársad mellett élsz, amikor a gyermekeid vagy éppen idős szüleid szemét látod? Gondolsz-e Istenre, amikor a munkahelyeden rossz a légkör, a munkatársaid vagy éppen a főnököd miatt? Kedves hallgatóink! A február 28-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.